Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Be lehet járni tényleg, ha időd van a világot minimális pénzből, csak nyilván az igényszinted ne legyen túl magas. Ha egy nagyon klassz kempingben vagyok, akkor is legyen tiszta a mosdó. Majdnem mindig mindenki hagy valamit a gyorsétteremben a tálcán. Hát a maradék sült krumplit megették. Csak rajta múlik, hogy megveszem-e a drága lángost, szerintem drága lángost, vagy nem veszem meg a drága lángost, vagy elmegyek és a CBA-ba bevásárolok parizeres zsömlét, összerakom magamnak és kész.
Ha egy családban végre körvonalazódik, hogy mi lesz a büdzsé, akkor a másik nagy kérdés az az, hogy éppen aktuálisan hova érdemes menni utazni, úgyhogy ma ezt fogjuk kideríteni, hogy hová éri meg neked menni. A másik nagy kérdés pedig az, hogy hogyan alakul a fazon, hogyha az idei utazási szezont nézzük, hogyha éppen hazai vizeken maradnátok. Úgyhogy ma ebben lesz a nagy segítségemre a mai vendégem, dr. Kiss Róbert Richárd, turisztikai szakértő, és megbeszéltük azt is, hogy már 178 országban jártál.
Így van, kellemes, szép napot kívánok mindenkinek, és remélem, hogy majd kedvet is kapnak jó néhányan azok közül, akik nézik ezt a műsort, és elindulnak valamerre a világba, mert hogy az utazáshoz egyébként vagy idő kell, vagy pénz, nem kell feltétlenül pénz. Tehát pénz nélkül is lehet utazni, hogyha tenger sok az időd.
Akkor kezdjük is először a piszkos anyagiakkal. Én utána néztem, és a mért adatok alapján a tavalyi nyári büdzsé egy átlagos háztartásban 338 ezer forint környékén volt. Nyugodtan javíts ki, hogyha nincs így, vagy tegyél hozzá. Idén hogy alakul? Ez több lesz, vagy kevesebb?
Abban az esetben, hogyha az emberek hasonló módon szeretnének nyaralni menni, tehát nagyjából ugyanazokat a típusú szállásokat fogják felkeresni. Hát nyilván ez egy átlag, mert van, aki a luxushotelek világát keresi, van, aki pedig a szavas strandokét, tehát ez egy átlag. Mindenképpen van egy inflációs hatás. Az inflációs hatás az egész világon érezhető egyébként, tehát nem csak azt mondhatjuk, hogy Magyarországon van infláció, Argentinában egyébként 100%-os az infláció, tehát némileg drágulnak az árak összességében, de hozzáteszem, azért vannak olyan úti célok, ahol komolyabb áremelés nincsen, de például Horvátországban, Olaszországban, hogyha valaki nyaralni fog, akkor ugyanúgy érezni fogja, mint jó néhány másik helyen, tehát ennél biztos, hogy nagyobb lesz, ugyanis az a tapasztalat, hogy az emberek a nyaraláson, majd legalábbis németországi, magyarországi állampolgárokat illetően nem spórolnak, mert hogy szeretünk világot látni, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, mert nem csak világot látunk, meg az országot ismerjük meg, hanem kipihenjük magunkat. És nem véletlen az, hogy Japánban is hoztak egy olyan szabályt, hogy a szabadságod alatt nem mehetsz vissza az első napokban dolgozni, mert hogy nem tudsz kikapcsolódni. Hiszen, hogyha kikapcsolódsz, akkor utána sokkal hatékonyabban tudsz dolgozni, és még több pénzt tudsz termelni magadnak, a családnak, az országnak az adóbevételek révén.
Tehát még a gazdaságra is jó módon hathat az, hogyha tartunk egy-két ilyen zsilipelő napot. Egyébként én is azt látom, hogy ennek egyre nagyobb trendje van, és hát tök jó nyilván, hogyha valaki ezt megengedheti magának, főleg, hogyha az ország is ehhez alkalmazkodik. De hogyha már itt országokról beszélünk, akkor létezik egy olyan narratíva már jó sok éve, hogy Horvátországban sokkal jobban megéri elmenni nyaralni, mint mondjuk a Balaton környékére, mert hogy annyira megdrágultak az árak, de nagyon fontosnak tartom, hogy ezt ne tekintsük minden évben egy bibliának, egy kőbe vésett dolognak, úgyhogy idén mit tudsz erről elmondani, hogy melyik éri meg majd jobban?
Hát nagyjából azt tudom elmondani, hogy ez nem igaz, mert olyanok az összehasonlítások, amelyek nem állják meg a helyüket.
Igen, ezek ilyen hasonlítésszerű
dolog. Tehát az almát a körtével hasonlítjuk össze. Önmagában, hogyha az élmény szintjét nézzük, van egy tengeri élmény, és a másik oldalon pedig van egy olyan élmény, ahol a hazai kultúrkincseket fedezheted fel, a magyar gasztronómiát, magyarul tudsz beszélgetni, de a Balaton tó, mint azért azt gondolom, sokan tudjuk. Tehát ez az egyik. A másik oldala pedig, hogy nem lehet a szállásárakat összehasonlítani a szállásárakkal, mert akkor szerintem Vietnámban a legolcsóbb nyaralni, akkor hajrá, minden magyar menjen Vietnámba. Hát nem lehet azt úgy kiszámolni, hogy közben nem nézzük meg, hogy oké, akkor azon kívül hova megyünk. Tehát Horvátországba, hát nézzük meg, hát elmész mondjuk Dubrovnikba kocsival, vagy bármilyen közlekedési eszközzel, nézzük már meg, hogy mennyibe kerül az üzemanyag költséged, nézzük meg, hogy mennyire lesz az autópályadíjad, a parkolásod, sok minden más. Tehát ugye, ha belegondolunk, a teljes költségek kiszámítása az nem történik meg, hanem azt mondjuk, hogy összehasonlítunk egy szállodát egy másik szállodával, amit hasonlítésszerűen kiválasztunk. Tehát igazából teljességgel a szakmai módszert annak ellentmond mindenfajta ilyen összehasonlítgatás, mert összehasonlítani nagyon nehéz olyat, ami gyakorlatilag nem tudjuk, hogy szolgáltatásaiban, arányaiban éppen melyik időszakra vonatkozik, ugyanazt az időszakot használjuk-e, ugyanazt a szálláshely típust használjuk-e, ugyanúgy, ugyanolyan frekventált szálláshelyet a tengerhez, vagy éppenséggel Balatonhoz közeli vízparti szálláshelyet figyelünk-e. Megnézzük-e azt, hogy mennyi idő oda eljutni. Honnan indul az utazó? Hát az sem mindegy, hogy valaki mondjuk Kisvárdáról indul el, vagy pedig Pécsről. Hát teljesen más lesz az arány. Úgyhogy igazából most mondtam pár olyan példát, hogy nagyjából szerintem minden egyes néző érti, hogy ezt így lehetetlen ilyen alapon összehasonlítani, hogy mi az olcsóbb, mi a drágább. Azt meg tudjuk mondani, hogy Horváth Józsefnek Pécsről ekkori indulás idején, ha ugyanaz a szállás kategória, és ugyanúgy mondjuk 200 méterre van a vízparttól, akkor neki melyik éppen az adott időszakban mennyibe kerül. Ezt így meg tudjuk mondani. Az összes többi ez csak egy ilyen szállóige, hogy ki korán kell aranyat le, azt is el tudom mondani, és akkor mindenki kelljen fel 4-kor. Tehát nincs értelme az összehasonlításnak, mert nem tudjuk reálisan összehasonlítani exakt módon, hanem csak úgy azt mondjuk, hogy hú, ez nem azt jelenti, hogy érzetre például néhány helyen ne éreznénk azt, hogy mondjuk a balatonparti szálláshelyek közül néhány drágább, mint amit mi szeretnénk, a horvátországi szálláshelyek közül néhány drágább, mint amit mi gondolunk, de hát ez egy gazdasági iparág. Hát addig drágítja, ameddig tudja, hogy ha nem mennek az utazók, akkor olcsóbb lesz. Tehát ha drágább lesz, akkor azt jelenti, hogy pörög a szekér, és nagyobbak az adóbevételek, akkor kell keresni nekünk egy olyat, ami megfelel a pénztárcánknak. Tehát még mielőtt elkezdünk buslakodni, hogy mi mennyire drága, meg hogyan drága, hát most nem egy szociális alapjog, hogy a balatonparti ötcsillagos szállodában nyaraljon valaki, meg az se, hogy a horvátországi luxus helyen. Örülünk, hogyha megtehetjük, hogyha nem, akkor keresünk mást. Inkább az a fontos, hogy mindig mindenki a saját pénztárcájának megfelelő szálláshelyet találja meg, és az ár érték arányos legyen. Tehát, hogyha egy nagyon klassz kempingben vagyok, akkor is legyen tiszta a mosdó, hogyha elmegyek egy jó pofa kis apartmanházba, akkor se az egér rágja a lábamat, hanem legyen minden normális. Ez az elvárható, és azt gondolom, hogy ha így gondolkodunk, akkor mindenki talál a saját pénztárcájának megfelelőt. Hiszen, mint említettem, hogyha valakinek ideje engedi, mindegy, hogy milyen időszakban utazik, vagy egyáltalán éppen milyen módszerrel, akkor fillérekből is el lehet menni nyaralni, mert ki tudok választani magamnak egy olyan úti célt, ahová éppen van egy olcsó repülőjegy, vagy el tudok menni stoppal is, vagy akár valamiféle országbérlettel a Balatonpartra, ott Zamárdiban a Szabadstrandon el vagyok egész nap, és csak rajta múlik, hogy megveszem-e a drága lángost, szerintem drága lángost, vagy nem veszem meg a drága lángost, vagy elmegyek és a CBA-ba bevásárolok parizeres zsömlét, összerakom magamnak, és kész. Tehát igazából ezt kell végig gondolni, mert azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ár-érték arányos legyen a szolgáltatás. A balatoni szolgáltatók közül azért jó pár nagyon jó szolgáltatást nyújt, komoly gasztrocentrumok jöttek létre a Balatonon, nagyon klassz túraútvonalak, tehát tényleg fejlődött a Balaton, ugrottunk egy minőséget. Ma már van 5 csillagos szálloda Balatonfüreden, ami nagyon jó, és a kempingek közül olyan, hogy el tudok menni a mosdóba, és a feleségem is azt mondja, hogy igen, oké, ez rendben van, és nem pedig szörnyűködik már a gondolattól. Tehát ez mindenképpen előremutató. Az, hogy néhány szolgáltató még ugyanúgy adja a gyatra minőségű lángost csak kétszeres áron, itt újra kell gondolni neki elsősorban, meg nekünk is, hogy akarunk-e ott vásárolni, meg neki, hogy most tényleg ez jó-e, hiszen nem az árral van probléma, hanem az ár érték arányjal, mert szívesebben fizetünk többet a nagyon jó minőségért. Azt nem szeretjük, amikor madárnak néznek, és a tóparton vásárolunk valamit, ami igazából rossz minőségű, és aranyárba tesszük. Tehát igazából szerintem ezt kell megnézni, hogy szívesen fizetünk egy picit többet, hogyha megtehetjük, sőt, összekuporgatjuk a pénzt a nyaralásra, hogyha valami jó minőségű, megfelelő szintű, és úgy érezzük magunkat, hogy valóban pihenünk, és nem csak idegeskedünk az adott időszakban.
A lényeg, hogy idén sem kell összeveszni a balatonistáknak, és mondjuk a horvátországistáknak, hogy ez
nem, nem, egyáltalán nem kell összeveszni.
Hogy merre menjenek.
Érdekeségképpen csak én például 2 hétre megyek le a Balatonra, most Balatonfüredre, korábban Tihany, Zamárdi, ezek voltak a slágerek, és a családdal most Füredet választottuk, mert ha megnézzük azt, és én már azért tényleg gyerekkorom óta, amikor még anyámék vittek, járok le a Balatonra, csak akkor még ugye Bonyarszvas, egy Keszthely környéke, ezek voltak a slágerek, mostanában pedig ugye Zamárdi, meg Balatonfüred, meg Tihany, és én is lemegyek 2 hétre, pedig azért turisztikai újságíróként elég sok helyre hívnak, tehát lenne miből válogatni, ahol a kedvezménybónusz azért működne, és tényleg azt érzem, hogy Füred akkorát emelkedett színvonalában, kulturális élményekben, gasztrokínálatban, hogy elmondani is nehéz, hogyha azt mondjuk, hogy Budapesten gasztroforradalom volt, akkor Balatonfüreden pedig idegenforgalmi forradalom, és most ezt választottuk 2 hétre, utána pedig elmegyünk Rábszigetén egy kellemes szállodába az augusztusi időszakban a horvátországi élményeket is kipróbálni. Ez persze nem aranyrecept arra, hogy mindenki a Balaton-Horvátország kombót választja, csak elmondom, hogy hitelesen tudom ezt, azt gondolom, saját példámon is bemutatni, de egyébként számos olyan hely van még a világban és Magyarországon is, amit érdemes megnézni, úgyhogy szerintem gyönyörű lesz ez a nyár, hogyha valaki útnak indul, és mondom, akár úgy is megtetjük, hogy a saját környezetünkben keresünk valami szépet.
Hogyha most bezárjuk egy kicsit a családi pénztárcát, és megnyitjuk az ország pénztárcáját, akkor idén a turisztikai gazdasági hozamban mire lehet számítani? És még mielőtt ezt a kérdést megvizsgálnánk, szerintem nagyon fontos megérteni, hogy mik azok a mutatók, amik alapján már most tudunk arról beszélgetni, hogy milyen lesz az idei nyári szezon.
Amikor azt mondjuk, hogy milyen lesz a nyári szezon, akkor régen jósoltunk a madarak röptéből idézőjelesen, tehát igazából nem volt túlságosan sok adat. Ma már adatalapú a turizmus. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ napra kész adatokat kap a szolgáltatóktól, tehát a foglaláskor már látja az adatokat, azt, hogy hova kifoglalt, hiszen valamennyi szállodánál ezt kötelező feltölteni, ezt az ENTAK lényegében azonnali adatokat kap, és amikor valaki lehúzza vagy beszkenneli, vagy bármilyen módon elektronikusan berakja a dokumentumokat a gépbe, akkor lényegében az ENTAK már, a Turisztikai Adatszolgáltató Központ már látja az anonimizált adatokat, hogy ki szállt meg, hol, honnan érkezett, mi az életkora, stb. Tehát ez egyfajta információ halmaz, egyébként a mobilcella információkból pedig a kis határforgalmat is lehet látni, tehát hogyha valaki nem száll meg, akkor is tudjuk azt, hogy mondjuk a Győrben éppen mennyi turista tartózkodik, aki Szlovákiából érkezett. Tehát ez alapján már tudjuk a jövőt is, látjuk azt, hogy egyelőre milyen foglalások lesznek vagy vannak, és látjuk azt, hogy tavaly mik voltak, úgyhogy többé-kevésbé azt mondhatjuk, hogy jó lesz a mostani szezon. Azért mondhatjuk ugye, hogy többé-kevésbé jó lesz, mert nyilvánvalóan lehetnek gondok, mert koronavírus járvány, tudjuk jól, hogy azóta már nem mondhatunk semmit se biztosra, háborús helyzetek, Izraelben látjuk, mi van, látjuk azt, hogy az orosz-ukrán konfliktus hova fajult, tehát azért sok minden van, ami gyomrost adott a turizmusnak, de összességében azért a belföldi és a külföldi turizmus január-februári-márciusi adatai alapján, valamint az előzetes foglalások alapján már elmondhatjuk azt, hogy a belföldi turizmus vélhetően nagyon jó évet fog zárni, talán még a tavainál is jobbakat, és a 2019-es rekordévet szerintem talán meg is haladhatja, de hát nyilván ilyenkor még korai jósolni, hiszen a szeptembert meg azt, hogy mi lesz majd az őszi időszakban, vagy a karácsonyi vásárok hogy alakulnak, azért nehéz most megjósolni. De látjuk azt, hogy komoly bevételeket jelent mindez. Ha már ugye a számokról kérdeztél, akkor hát lényegében a 2019-ben nagyjából, ugye, hogyha mindent összeadunk, akkor 2000 milliárd forintnál is több volt az, amit kapott így a magyar gazdaság a turizmusból. A belföldi és a külföldi turisták egyaránt költöttek bőven. Látjuk azt, hogy sokan érkeztek Magyarországra, Budapest volt a legkedveltebb úti cél, de azon túlmenően is a fürdővárosok szép számokkal büszkékedtek, tehát az a bezzeg év, aztán jött a koronavírus járvány, és most 23 már olyan volt, hogy tényleg büszkék lehetünk rá. Júniusban azért a Balaton egy kicsit megtorpant, de aztán a külföldi turistáknak is köszönhetően felerősödött, és összességében nagyon szép év volt. Én szerintem 2024 még a bezzeg évnél is jobb számokat hozhat, hogyha ez a tendencia folytatódik, és ez azért érdekes, mert mindezt olyan időszakban tesszük, amikor egyébként elmaradnak mondjuk az orosz turisták, akik azért Hajdúszoboszlón, Hévízen, Sárváron, Budapesten rengetegen voltak, és nagyon sokat költöttek.
És mi a helyzet a hirtelen utazókkal, akik mondjuk a last minute utakat választják, ugye most csomó olyat soroltál fel, ami előre mérhető, meg ez azoknak az utazási stílusát jelenti, akik előre lefoglalják, akiket már most látunk, akikkel úgymond már most tudnak a vendéglátóegységek tervezni. Mennyire jellemző például a magyarokra, hogy egyik hétről a másikra döntik el azt, hogy el fognak menni utazni, és akkor tényleg itt egy csomó minden közbeszólhat, mint mondtad, a koronajárvány, vagy akár a háborús helyzet, vagy akár a napsütése.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A párnapsütés persze, hát, hogyha jó idő van, sokszor hosszú ideig, akkor megtelik a Balaton hétvégén, áprilisban is, azt tudjuk jól. Így van, igazából kettős hatás van manapság. Az egyik az, hogy még korábban döntünk, mint szoktunk. Régen, amikor mondjuk a 90-es években még kijártunk az utazási kiállításra, akkor az úgy működött, hogy a kiállítás idején, február vége, március eleje, akkor mindenki lefoglalta a nyaralását, és nagyjából akkor döntött a többség, és akkor volt néhány olyan ember, aki a last minute utakra specializálódott, de kevesebben. A németek egyébként már decemberben lefoglalták a nyaralásukat, tehát a németek azok korábban döntöttek. Most az algoritmusok korát éljük, hiszen most már a szervezett utazásokon kívül nagyon sokan egyénileg foglalnak, nagy foglalóportálok vannak, a fapados légijáratoknak ott vannak az internetes oldalai. Ma már sokan tényleg azt mondják, hogy nézegetem, hogy hol vannak olcsó jegyárak, és nagyon-nagyon korán foglalok esetleg egy járatot, vagy nézegetem, hogy hol van olcsó szállás, és jókorán lefoglalom a szállás helyemet, tehát már októberben, novemberben, vagy még korábban, éppen, hogy az egy évben belülre kerüljenek, lefoglalják a nyaralást. Tehát sokan már korábban döntenek, és általában a magyar utazók egy része is már az utazási kiállítást megelőzően is dönt, ez az egyik féle hullám, és a másik pedig, hogy ugye kezd ketté szakadni a vezető, hogy lassan a normál időben kevesebben döntenek, mert vannak, akik a last minute utazásokra várnak, ami egy kockázat persze, tehát hogyha mondjuk mi három gyerekkel utazunk, hogyha nyaralni megyek, és nem pedig csak én valami meghívást teljesítek, és hát azért az jóval nehezebb, egy last minute útra nem tudsz úgy elmenni, hogy na, és akkor viszem a három gyereket is, mert az nagyon-nagyon komoly felkészülést igényel, hogy elmenjél mondjuk egy hosszabb utazásra. Tehát a fiatalok közül jó páran például azt mondják, hogy oké, akkor megnézem, hogy lesz-e valami, ami hirtelen megnyílik előttem, foglalások kitolódnak, rövidülnek az utak, azt láttuk, és jó pár esetben nem egy hétre, hanem mondjuk csak 4 napra vagy 5 napra megyünk el, például valami nyári időszakban. Tehát vannak ilyen last minute utak, de azért azt érdemes megnézni, hogy az utazásról legjóval óvatosabbak. Tehát a last minute utak közül, a klasszikus last minute utak azok azért voltak, mert elindultak a chartergépek, a különjáratú repülőgépek, ott az utazási iroda kibérelte az egész gépet, a szálláshelyeket lefoglalta, elintézte a transfert, és gyakorlatilag, ha maradt neki hely, akkor neki már szinte nulláért is megérte elvinni a vendéget, mert ha már ott van, akkor a fakultatív programokon már keresni fog az utazási iroda, a transferen már keresni fog, a repülőtér illetéken is keresett, tehát mondjuk azt hagyjuk, hogy hogyan áraszták be, de összességében megérte. Hát azzal a mostani időszakkal viszont az a helyzet, hogy most már kevesebb jóval a különjáratú repülőgép, a chartergép a nyári szezonban is ugyan bőven van, de a klasszikus időkben még több volt. Most már sokszor a fapados járaton blokkszit helyeket vásárolnak az utazási irodák, és amellé vesznek szállásokat, meg intézik a transfereket. Tehát most már kockázatmentesebb az utazási irodák működése üzleti szempontból sokszor. Nem akarnak akkorát markolni, emiatt viszont kevesebb a last minute út. Ráadásul a szállás helyeknek sem éri meg sokszor azt mondani, hogy na, a végén majd olcsón odaadom, mert akkor elveszi az embereknek a kedvét attól, hogy ideje korán foglaljanak, hogyha hozzá lehet jutni az utolsó pillanatban olcsóban is. Tehát most már azért elképzelhető, hogy valakinek van egy elképzelt úti célja, várja azt, hogy majd valami olcsó ajánlatot kapjon, és csak drágulni fog folyamatosan. Úgyhogy most nem tudnám azt tanácsolni senkinek sem, hogy na hát akkor várjál, mert biztos, hogy majd fillérekért elutazol. Akkor lehet last minute-ben gondolkodni, ha mindegy, hogy hova utazok az ég alatt a világon, és valahol majd csak lesz valami.
Hogyha már itt a last minute utakról beszélgetünk, akkor a magyarok nagyon kedvelt weboldala vagy egysége az Utazó Majom, és most mindenféle pozitív vagy negatív bírálás nélkül nagyon érdekel a véleményet, hogy az ott feltüntetett utak, az ott feltüntetett utak vajon mennyire kollaborálnak a valósággal, mert sokszor hallottam már én is szóbeszédből, hogy ó, hát megpróbáltam hasonló utat lefoglalni, de az a valóságban aztán sokkal drágábban jött ki.
Hát én személyesen is ismerem a Tóth Ákost, egyébként kicsi ez a szakma, ő csinálja az utazómajmot, de egyébként azt kell mondanom, hogy ha valakinek illúziói vannak, akkor általában az nem üzletelt még igazából. Engem nagyon sokszor hívtak már, hogy csináljak utazásirodát, és nincs utazásirodám, azért nincsen utazásirodám, mert abban a pillanatban, hogy csinálnék egy utazásirodát, már nem tudnék úgy szakérteni, mint most, mert nyilván nekem az lenne az érdekem, hogy a saját útjaimat propagáljam, és abban a pillanatban viszont, hogyha utazásirodát csinálnék, akkor két út állna előttem, vagy korrekt, jó minőségű, remek utat szerveznék, akkor nem élnék meg rendesen, vagy belőném a középkategória alját vagy közepét, és akkor viszont nem lenne igazán jó az, de akkor lehetne keresni. Tehát nagyon ritka az, hogy mondjuk egy internetes portál, amelyik egy gazdasági alapon nyugszik, az mondjuk mindenben hibátlanul és jól teljesítsen. Azért ezt tudni kell. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy én most megnézek egy portált, és akkor a portál megmondja nekem a tutit, és akkor az úgy jó lesz, és hajrá. Óvatosnak kell lenni, több szempontot is meg kell nézni azt, hogy mennyire jön ki a vége. Régen ugye úgy működött a történet, hogy sokszor megírták az utazási irodák, hogy nem tudom, krétai út 125 ezer forint, és aztán a végén 280 ezer lett belőle. Sokszor sakkoztak ugye a különböző egyéb költségekkel, amelyek kötelezőek voltak, csak nem írták oda. Ma már jogszabály meghatározza azt, hogy úgy kell meghatározni egy utazásnak az árát, hogy az az ár, az módot adjon arra, hogy te elutazz anélkül, hogy plusz költséged lenne. Most a biztosítást azt nem számolom ide, hiszen az a saját döntésed, hogy veszel biztosítást vagy nem, stb. De nem lehet olyan kötelező plusz költséged, ami még ráterhelődik, és ami nélkül nem tudsz elutazni, mert akkor ugye odaírhatom a negyedét is, és az csak egy reklámfogás. Azt gondolom, hogy ezt azért mindenki betartja. Tehát mindenki, aki a magyar utazási piacon ott van, az, mivel hogy rengeteg olyan hatóság van, ami erre figyel, ezeket a szabályokat betartja. Az, hogy mellette én már kérek szépen fakultatív programot, szeretnék elmenni, de ez csak egy csontozás, hát azt meg kell nézni, utána kell nézni. Ez a véleményem, hogy alaposan utána kell nézni minden egyes útnak, amit én szeretnék befoglalni, hogy én pontosan mit szeretnék, mi az, amit ténylegesen kínál az a történet. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy tudom, valamelyik portál, most teljesen mindegy, hogy melyik, hogy elmehetek a Kanári-szigetekre, nagyon jó, és én azt hiszem, hogy elmegyek a, nem tudom, Gran Canaria-ra vagy Tenerife-re, de igazából csak egy kis szigetnek, egy kis repülőterére visz, és akkor onnan még el kell valahogy kolbászolnom oda, hova én szeretnék menni. Tehát igazat mondod? Hát igazat mond, de más gondolok én arról a dologról. Azt mondjuk, hogy nagyon jó, és akkor szeretnék mondjuk egy tengerhez közeli szálláshelyet. Hát lehet, hogy megvan a tengerhez közeli szálláshely, mert ott van tőle 60 méterre, ott vagyok fönn egy szikla tetején, és lefelé van a 60 méter, és akkor mondjuk egy kilométert kell gyalogolnom a partról. Tehát igazából minden esetben alaposan utána kell nézni, hogyha valaki biztosra akar menni, és igazán biztosra akkor fog menni, hogyha mondjuk már a harmadik alkalommal ugyanoda az úti célra megy, és már tökéletesen ismeri, mert én magam is rengeteg olyan példát tudok mondani, hogy a tapasztalatból tudok okosakat mondani, mert sokszor voltam sok helyen, és amikor életemben először például Tájföldön át akartam menni a Chao Phraya folyón, akkor hívtam egy vízitaxist, aki elmondta, hogy hát 10 000 forintnak megfelelő összegért itt Bangkokban, a bangkoki főfolyón elvisz a hajnal templomáig, ami ugye velem szemben volt, ahonnan indultam, és 10 000 forintért elmentünk a csatornákon, és elmentünk a hajnal templomához. Aztán a következő évben már tudtam, hogy van olyan vízitaxis, amelyik 1000 forintért elvisz a hajnal templomához, akkor beültem a kis vízitaxiba, és elvitt a hajnal templomához 1000 forintért, és amikor visszatértem, nem tudom, 4 év múlva, akkor pontosan tudtam, hogy a helyeket átviszi egy komp, és 4 forint. Egyébként annyi volt akkor a bat, ugye egy batért vittek át, és az 4 forint volt. Tehát ez arra példa, hogy a tapasztalat igazából az, ami a dolgokat előbb-utóbb megoldja, hogyha mindig szeretünk új dolgokat kipróbálni, meg nincs annyira tapasztalatunk, akkor vagy alaposan körbejárjunk, vagy elviseljük azt, hogy néha nem minden olyan, mint amilyennek megálmodtuk.
Csak kiderül, hogy mégis a helyismeret a legdrágább kincs, amit jó, hogyha meg tud szerezni az ember, vagy valakitől informálódik. Az elmúlt hetekben attól volt hangos a sajtó, hogy ugye az annó bedőlt Lagoon Travel utasai vagy utazni vágyói még mindig nem kapták meg a kártérítésüket. Ugye nagyjából itt 2 millió forint per fő kárról van szó. Hogyha ugye hallottunk már ilyet azért, hogy egy utazási iroda bedőlt, hogyan tudjuk ezt elkerülni, vagy igazából mi áll a hátterében annak, hogyha becsődöl egy utazási iroda?
Ha megnézzük a világgazdaságot, vagy akár a magyar gazdaságot, és megnézzük, hogy hány cég megy tönkre a világban, hány cég megy tönkre Magyarországon, akkor azt mondhatjuk, hogy csodálatos és mesés, mágikusan mesés az utazási irodák piaca, mert arányaiban nagyon kevés cég megy tönkre. A cégek élnek, halnak, mint az emberek. Ha valaki azt gondolja, hogy egy cég örökké tart, akkor valószínűleg téved, mert hogy miért nem menne tönkre? Hát most minden tönkre megy, mindenki meghal, minden eltűnik, ez a stúdió is semmivé lesz majd az idők, meg a vasfoga az időnek megemészti előbb-utóbb. Tehát egy utazási iroda, a legnagyobb is, látjuk, hogy a Thomas Cook a világ első utazási irodája, és pár évvel ezelőtt ugye már elnézést, de ment a lecsóba. Tehát ez természetes, hogy tönkre megy. Én azt gondolom, hogy az a szabályozás, ami van ma Magyarországon, olyan szintű jogosítványokat ad és lehetőséget ad az utazónak, hogy ezt már nem tudjuk tovább fokozni. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a Skyway nagy csődjénél Tunéziában ott maradtak az utasok, kipakolták őket a szállodába, hazafelé repülő nem ment, úgyhogy ott aludtak a tengerparton nagyon sokan, akiknek nem volt pénzük, hogy saját költségen tovább maradjanak a szálláshelyen. Ismerek olyat, aki a világ megkerülésével tudott csak hazajutni, mert ott hagyta őt egy utazási cég. Hát az már a múlt, tehát ahhoz képest csoda, ami most van, mert ma már ahhoz képest, ugye attól függően, hogy utazás közvetítő vagy utazás szervező egy cég, ma már az utazási iroda köteles vagy biztosítást kötni, vagy pedig pénzt letenni pont az ilyen esetekre, hogy mindenképpen hazajöjjenek az utasok, illetőleg mindenképpen visszakapják a pénzt, meg a befizetett pénzt. Olyan mértékű ez a kaució, és olyan szintű ez a biztosítás, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős a valószínűsége, hogy mindenki visszakapja a befizetett pénzét, ha pedig valaki esetleg kint rekedt, akkor 100%, hogy hazahozzák, mert olyan a magyar rendszer, tehát megnyithatom őket, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy visszakapják a pénzüket ma Magyarországon. Pont ez jelenti az utazási irodák biztonságát. Tehát ezért van az, hogy ha valaki utazási irodán keresztül utazik, hogyha tönkre is megy az utazási iroda, akkor is nagy valószínűséggel vagy a pénzét visszakapja, vagy pedig hazahozzák. Hát ahogy hazahozzák, az 100%-ra mondhatom, alig, ha nem. Tehát szerintem jelentős az esély, hogy visszakapják. Olyan előfordul, hogy elő is fordult már, hogy nem az egészet kapják, mert mondjuk sakkoztak a kaucióval, a biztosítással, stb. Tehát olyat azért már láttam, hogy nem mindenki kapta teljes egészében vissza a pénzt, de az, hogy nullával elmenjenek, azt én szinte kizártnak tartom, úgy, hogy azért az összes részletét nem ismerem ennek a dolognak. De nagyon jó a magyarországi szabályozás, utasbarát, felhasználóbarát, tehát szerintem ennél jobbat kitalálni már csak úgy lehet, hogy az utazási irodákkal senki nem fog utazni, mert annyira megdrágítja az utazást, mert hát mindig, minél biztonságosabb valami, annál inkább drágítja a történetet. Az utazási irodák nyilván az árésükbe bele kell, hogy építsék azt, hogy biztosítást kell, hogy kössenek pont az ilyen esetekre. De egyébként légitársaság is tönkre megy. Hát volt olyan eset, hogy ismerősöm utazott haza Dél-Kelet-Ázsiából Kijeven keresztül, aztán tönkrement menet közben tönkrement a légitársaság, onnan már nem vitték tovább. Tehát ilyen is volt. Tehát olyan is van, hogy autóbusztársaság tönkre megy. Hát mindenhol bármi tönkre mehet. Hát a szálláshely is tönkre mehet, ahova megérkezünk. Úgyhogy ez ilyen az élet.
Tehát azzal már, hogy valaki utazni szeretne, meg valahová befizet tulajdonképpen valamiféle kockázatot, ha csak rövid ideig is, de vállal, ameddig esetleg.
Ha már kimozdulsz is válasz kockázatot, hiszen bármikor elülthet a hatos villamos, tehát igazából, hogyha már átmész a villamosineken, akkor egy kockázatot vállalsz. Minél inkább bizonytalan ismeretlenbe mész, annál nagyobb a kockázatot, mert fogalmat sincs, hogy mi vár rád. Vagy ezt vállaljuk, vagy pedig otthon maradunk egész életünkben egy sötét sarokban.
Akkor a jövőbeli kalandok reményében lassan le kell zárni a beszélgetést, de téged idézlek, mert egyszer azt nyilatkoztad, hogy ha van időd, akkor rengeteg helyre utazhatsz pénz nélkül is. Akkor vegyük azt, hogy most lassan ki fog törni a nyári szünet, és lesz egy csomó olyan diák, akinek ideje lesz, pénze viszont annyira nem. Te az ő helyükbe hová indulnál el?
Igazából nehéz általános receptet adni, mert hol lakik a diák, Magyarország vagy Kárpát-medence melyik részén lakik az illető, ahol lakik, ahhoz képest mi az, ami ott a közelben található. Tehát én általános receptet nehezen tudok adni, a saját példáimat tudom elmondani, hogy én mit csináltam. Én például elmentem, és nem az autópályán, hanem a sima úton szépen levitettem magam stoppal, és lementem a Balatonpartra, a Balatonparton pedig csodálatos és mesés időszakot töltöttem el, fürödtem, jól éreztem magam, majd este visszamentem, és véletlenül úgy éreztem, hogy most már tuti biztos, hogy nem vesz fel senki, akkor meg elmentem és vonattal hazabattyogtam. Tehát azt gondolom, hogy Ez például gyakorlati nulla, mert otthon csomagoltam a zsömlét, és azt megettem, kutat mindig találtam, tehát igazából nulla gyakorlatilag. A másik oldalon van egy barátom, aki például Saint-Tropez-ban a francia rivierán nyaralt úgy, hogy csak annyi pénze volt, hogy egy motorba üzemanyagot tudott tenni, és akkor a testvérével együtt elment, és a szállása az a kukoricásban, a répaföldön volt, enni pedig úgy étkeztek, hogy mindig elment egy gyors éttermekbe, és elvitték másoknak a tálcáját. Majdnem mindig mindenki hagy valamit a gyors étteremben a tálcán, hát a maradék sült krumplit megették, és mikor éppen már annyit ettek, hogy eltanácsolták az étteremből őket, addigra már rég jól laktak. És nem lett semmi baj az égett a világon, és a büszkeségén sem esett sorba, és gyakorlati benzinköltségből a francia rivérán ugyanott napozott Saint-Tropez-ban, ahol a Jean Reno is, meg a Sophie Marceau is napozott. Tehát ez egy példa erre, és egyszer volt csak nehéz dolga, amikor egy buzatáblában lefeküdtek, és annyira hullafáradtak voltak, hogy nem ébredtek fel, amikor jött az aratógép, és körbearatták őket. És szerencsére észrevették, és viccesen így körbearatták őket. De mondtak egy másik példát, van olyan ismerősöm, aki hajóstoppal járja a világot, lány egyébként, és felkereszkedik nagy teherhajóra, hiszen hogyha például te 6-8 napot dolgozol a hajón, akkor úgy örülnek, mint egy falat kenyér, hogy van munkaerő, aki mondjuk segít a konténerekben, segít abban, hogy főz, hogy takarít, hogy mosogat, hogy bármit csinál, és mekkora hely van egy teherszállító hajón. Hát most legyünk már őszinték, hát ez óriási mennyiségű hely, csak legyen türelmed ahhoz, hogy ott dolgozzál, és akkor mondjuk A-ból elérjél B-be. De ha már elértél, akkor ott vagy ingyen lényegében, nem tudom, Buenos Airesbe, Hamburgból. Tehát ez is egy példa arra, de vannak, akik kerékpáron egy egész család járja a világot, megállnak valahol, ott dolgoznak egy kicsit, kerestek valami szálláshelyet. Tehát azt kell mondanom, hogy be lehet járni tényleg, ha időd van a világot minimális pénzből, csak nyilván az igény szinten ne legyen túl magas, mert az azért együtt nem megy. Tehát, hogyha a luxus szállodákba szeretnél koktélozgatni, akkor vagy nagyon ügyesnek kell lenned, vagy kell hozzá pénz. De felfedezheted a saját kis környezetedet is, akkor ne akarjál nagyon messzire menni, hogyha kevés a pénzed, hanem nézd meg, hogy ha vízpartot akarsz, akkor mi a legközelebbi vízpart, mi az, ami érdekes és érdekel téged is, és hát nagyon-nagyon sok jópofa, szép dolgot lehet látni, meg hát legyünk őszinték, hogy nem csak a kulturális örökség, meg a vízpart, meg a látnivalók, meg a tárgyak fontosak, hanem az emberek is. Ha ott a nyár, akkor ha kimész a szomszéd utcába, és jó emberekkel találkozol, és jó barátokkal, akkor is élménydús lesz az egész.
Hát azt tudtuk, hogy ide most a stúdióban egy kicsit becsempészed a nyarat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát nagyon remélem, hogy senki sem fog otthon unatkozni nyáron a szobájában, hanem adtunk egy csomó-csomó tippet, úgyhogy tegyetek így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem.
Köszönöm szépen én is.
A műsor a Béton partnere.